Folytatódik a holnap tegnapja. Az, hogy miként bánunk a természettel és benne önmagunkkal, attól függ, hogy milyen képünk van a világról. A mai ember nem egységesen látja a természeti világot, ezért nem meglepő, ha a tevékenységeink is töredezettségre és elidegenedésre mutatnak. Észlelésünk azonban egy tanult folyamat eredménye, így ha sikerül ezen változtatni, akkor a cselekvéseink is más eredményt hozhatnak. Ebben a változásban szeretné segíteni, kísérni a hozzájuk fordulókat az Ökopszichológiai Intézet. A mai vendég a témában Molnos Zselyke, szakpszichológus. Szia Zselyke, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia Zsuzsa, én is köszönöm a meghívást.
Mikor kezdődött ez, hogy szeretnél ilyen formában a pszichológiával foglalkozni, hogy megközelítőleg az ökológiát és a természetet teszed a középpontba?
Engem mindig az élet érdekelt, mert ezért is lettem biológus, ez az első szakmám, és a pszichológia később jött az életembe, és tulajdonképpen ugyan nem a tanulmányaim során, nem a pszichológiai mesterszak tanulmányai során találkoztam az ökopszichológiával, de mégis abban az időszakban, és ez a kettő nekem így ezen keresztül a kétféle végzettségem az ökopszichológián keresztül ért össze. Igazából olyan lényegi kérdésekkel találkoztam, amikor erről a területről kezdtem el olvasni, angol nyelvű szakirodalmat, akkoriban még nem nagyon volt magyarul írás erről. Hihetetlenül, úgy is mondhatom, hogy szíven ütött, hiszen ezt kerestem végül is, hogy van az, hogy értelmes lényekként tönkretesszük a saját élőhelyünket, hol van itt az emberi racionalitás, szóval, hogy gyakorlatilag az ökopszichológia ugye 60-as, 70-es évektől kezdődően azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy tulajdonképpen ezt a globális környezeti válságot hogyan lehet a viselkedés felől megközelíteni, és konkrétan a pszichológiai tudástárat hogyan lehet ebbe becsatornázni. Maga az elnevezés az 92 óta létezik, viszont a terület gyökerei távolabbról indulnak. Amivel eddig foglalkoztunk így az elmúlt gyakorlatilag 10 évben, az alapvetően az ökopszichológia elméletének, gondolatainak képviselete volt különböző civil, illetve szakmai fórumokon, előadásokon, műhelyeken, kerekasztal beszélgetéseken, sőt, színházi előadásokon keresztül, meg rendezvényeken keresztül képviseltük ezt. Ez volt az egyik része. Ez a terület, ez egyre inkább kezd átkerülni most az Egyesület mezejére, hiszen van egy ökopszichológiai egyesületünk is. És a másik pedig maga a szemléletformálás, hogy hogyan tudunk olyan szakembereket képezni, vagy csak laikus, akár laikus érdeklődőket is, erről talán később beszélek részletesebben, igen. Akik tulajdonképpen ezt a természettel való, vagy a természet többi részével való kapcsolatunkat tudják olyan módon támogatni, ami a szemléletváltás irányába, úgyis mondhatom, hogy a paradigmaváltás irányába hat.
Semmiképpen nem megszokott dolog szerintem, vagy nem természetes dolog az, hogyha az ember az egész életét például egy ilyen épített környezetben éli le. Nekem, aki, és tényleg nem szoktam különösebben behozni személyes dolgokat ebbe a beszélgetésbe, a beszélgetéseimbe, de az, hogy például én tudok kapcsolódni egy erdővel, ami ott van az én lakóhelyem közelében, az valami egészen hihetetlen érzés, amikor az ember oda kimegy, és valami megszűnik, és közben bejön valami másik világ. Én nem különösebben értek az ökopszichológiához, de szerintem valahol ott kezdődik ez az önmagunkhoz való visszakapcsolódás, ami talán egy kicsit a meditációra, egy kicsit talán így az önreflexióra, a lenyugvásra emlékeztet.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert itt egyrészt arról kezdtél beszélni, hogy a természet kapcsolat az milyen, és akkor ebből meg az lett, hogy önmagamhoz való kapcsolódásban is szerepet játszik, és ez pont így van. Aha. Nem véletlen, hogy sokan úgy gondolunk egyébként a természetre, mint egy ilyen szép háttérre az életünk, ahol esetleg kimegyünk rekreálódni, majd ha ráérünk, tehát hogy egy picit sokszor így a luxus kategóriájába kerül, vagy a prioritási sorban így hátra sorolódik az, hogy tudok-e kint időt tölteni, tudok-e akár lelassulni ennek kapcsán. És közben meg a természet az inkább egy olyan élő rendszer, egy olyan élő mátrix, amiben minden sejtünkkel be vagyunk kapcsolódva. És ez tudati szinten nem feltétlenül jelenik meg, ez a úgy is mondhatom, hogy ökológiai valóság, tudom, a valóság kifejezés az mindig egy ingoványos talaj, de azt gondolom, hogy létezik ökológiai valóság, és hogy tulajdonképpen ez az elidegenedés az, ami az egyik ilyen, az ökopszichológia szerint az egyik ilyen kulcs eleme annak a válságnak, ami egyrészt hát a saját társadalmainkban is szétnézve, és saját életünkben szétnézve látható, másrészt meg a ökológiai válság, klímaválság kapcsán.
Elképesztő, hogy mennyire nem veszünk tudomást arról, hogy valahol tudatalatt, mire van szükségünk. És nekem meggyőződésem, hogy néha semmi másra, mint hogy kimenj a zöldbe, futni, friss levegőt szívni, egyszerűen más környezetet látni, mint mondjuk egy pláza, ami egy megépített környezet. Szerintem. És mondok még valamit, ez egy ilyen személyes megélésem, hogy én nagyon sokat túráztam egy időben, ilyen 30 kilométereket is mentem, és valami egészen különleges megvilágosodás élményeim is tudtak születni. És akikkel mentem, azt vettem észre, hogy ők sem beszélgetnek, mert hogy a saját gondolataikban, a saját érzéseik átélésében, miközben nem ez volt a cél, csak egyszerűen valahogy a természettel való kapcsolódásunk az így hatott ránk.
Olyan érdekes, hogy egyszer egy előadás után az egyik résztvevő úgy fogalmazott, nagyon tetszett nekem ez a mondat, hogy azért megyünk ki, hogy kikapcsolódjunk, de közben megbekapcsolódunk.
Igen.
Tehát, hogy önmagunkhoz is kapcsolódunk, és igen, talán annyit tennék ehhez hozzá, hogy ez egy pszichológiai létszükséglet, hogy időt töltsünk más élőlények társaságában, egyáltalán nagyobb élőrendszerekben, de az viszont nagyon nem mindegy, hogy ez az idő, ez milyen minőségű. Tehát ha mondjuk úgy rohanok végig egy élőhelyen, hogy közben végig telefonálok valakivel, és egyáltalán nincsen fülem, szemem, órom arra a világra, akkor az más jellegű jelenlét. Tehát amit mi a részvételi séták kapcsán például igyekszünk elérni, az pontosan az, hogy olyan, nyilván ehhez kell egyfajta megérkezés, tehát egy jelenlét állapot, hogy tovább tudjunk lépni ebbe az irányba, de hogy olyan fókuszgyakorlatokat használunk, amin keresztül lehetőséget teremtünk a résztvevők számára arra, hogy más módon nézzenek rá arra a helyre. Tehát, hogy az összefüggéseket, a dolgok, a részek, a pillanatképek helyett az összefüggéseket, a rendszereket, a hálózatot és a folyamatokat pillantsák meg. Tehát tulajdonképpen a természet észlelés átalakítását is megcélozzuk, amellett, hogy ezt a, amit említettél, tulajdonképpen az ökológiai identitást fogalma fedi le. Tehát azt a természet kapcsolatnak az a vonatkozás, amikor már nem csak önmagamként értelmezem, nem csak Molnár Zsolt-ként értelmezem önmagam, vagy nem csak emberként, hanem élőlényként, tehát ez egy kitágított identitást tudod.
Az önmagában, hogy elmegyünk a természetbe, az tud gyógyító hatással lenni? Adott esetben bármilyen mentális problémánkra? Hogy
rengeteg
látod ezt
kutatás van ezzel kapcsolatban, igen, és ezek folyamatosan tárnak fel újabb és újabb összefüggéseket. Alapvetően igen, kijelenthetünk egy ilyet, hogy a természettel való kapcsolódás az gyógyító hatással bír, de ami talán még érdekesebb, mert vagy számomra mindenképpen ugye, biológusként, az, hogy ez nem egy egyoldalú történet, tehát nem csak az történik, hogy a jólétünk, vagy akár az egészségi állapotunk fenntartásában, vagy akár a gyógyulásban szerepet játszik, hanem az is, hogy hogyan kezdünk el viszonyulni a természet többi részéhez. Tehát gyakorlatilag a fenntartható viselkedésben is szerepet játszik a legújabb kutatások, ezt a két tényezőt össze is kapcsolják. És a természet kapcsolat maga lett a meccéspontban, talán nem is annyira meglepő módon, és hogy tulajdonképpen pont ezzel foglalkozunk mi. Ez áll a tevékenységeink középpontjában.
Azok a laikusok, akik hozzátok fordulnak, azok milyen motivációból csatlakoznak a programjaitokhoz?
Mindenképpen olyanok szoktak jönni, akár a képzéseinkre, akár a különböző műhelyeinkre, előadásainkra, akik már tehát a kiindulási pont az, hogy baj van, nem kell nekik már magyarázni, hogy itt globális környezeti válságról beszélünk, és ebben a szemléletváltásban is, talán életmódváltásban is tartanak már valahol, és ebben szeretnének egy kicsit tovább lépni, előre lépni. Itt például nagyon fontosnak tartjuk természetesen azt, hogy elkezdjünk fenntarthatóbb, környezettudatosabb módon létezni, de azt gondoljuk, hogy ez önmagában talán kevés. Itt nagyon lényeges az, hogy a természet többi részéről való gondolkodásmódunk is változzon, illetve az önmagunk és a természet többi része közötti viszonyról való gondolataink. Hogyan vagyunk mi ebben a rendszerben? Fölötte állunk, része vagyunk, tehát megjelenik a kölcsönösség ebben az egészben, és mi az, amit látunk, amikor ránézünk egy élő helyre, vagy akár egy élőlényre. Tehát az észlelés, illetve a mögötte levő akár hiedelmek, akár úgy is mondhatom, hogy tudástartalmak átalakítását is megcélozzuk. És ez az, ami így komplexen paradigmaváltásként értelmezhető. Tehát ez egy kicsit ilyen bonyolultan hangzik, de közben egyszerűen arról van szó, hogy nagyon-nagyon át kell formálnunk mindazt, amit eddig gondoltunk és hittünk természettel való viszonyunkról.
Nagyon jó, hogy vannak olyan szakemberek is, akiket már ez a szemlélet úgy érdekel, hogy adott esetben a praxisukban megpróbálják ezt beépíteni. Igen. Mert hogy egyre többen jelentkeznek, számomra egészen döbbenetesen egyébként maga a jelenség, hogy klímaszorongóként élik az életüket. Nagyon furcsa szerintem. Nekem, aki például úgy nőttem fel, hogy nem tudom, a Gemenci erdő környékén, teljesen természetes volt ez a fajta kapcsolódásom a természettel, és lehet, hogy ez adott valami fajta mentális stabilitást, nem tudom, fogalmam sincs. De hogyha valakinél megjelenik ez a fajta klímaszorongó jelenség, akkor azt gondolom, hogy lehet olyan mennyiségben zúdul rá a civilizációs társadalom különböző elvárása, információrendszere, hogy ez teljesen összezavarja. Mit gondolsz erről?
Hát én viszont pont azt gondolom, hogy ez nyilván ennek a szorongásnak a mértéke nagyon eltérő lehet, tehát hogyha már megbénítja a mindennapi működést, akkor az már egy másik szint. De közben meg azt gondolom, hogy ez pontosan egy egészséges reakció lehet, hiszen kicsit úgy, mint a testben a fájdalom, ami a jelzőrendszerünknek a része, tehát ami tulajdonképpen a figyelmünket hívja, irányítja valahova, ahol valami gond van. És az, hogy mi reagálunk erre a történetre, ami nagy léptékű folyamatra, amiben benne vagyunk, tehát ez nem a jövőben fog történni, ebben már nagyon-nagyon benne vagyunk, azt inkább azt gondolom, hogy ami egészséges reakcióink közé sorolható. Itt inkább az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt a szorongást tehetetlenség helyett cselekvésbe fordítani. Hiszen erre lenne szükség alapvetően, hogy cselekvő emberek legyenek körülöttünk, meg mi magunk is. A szorongás önmagában egy hajtóerő lehetett, egy energia. És pontosan az ökopszichológiai szemléletű tanácsadás során például ezzel is tudunk dolgozni egyéni vagy csoportos munkák keretében.
Hogyha valakit a fejlődés már érdekel, az önismeret érdekel, akkor hogyan fogalmazhatnánk meg a ti fogalmaitok szerint, hogy mit jelent a zöld önismeret, és mitől lesz ez több?
Az ökopszichológiai szemléletű pszichológiai munkák ezt most így tágabban fogalmazva, és ezen belül például a zöld önismereti csoport is úgy gondolkodik az emberről, mint akinek a jóléte és egészsége az nem csupán abból tevődik össze, hogy önmagával milyen kapcsolatban van, illetve más emberekkel milyen kapcsolatban van, hiszen ezek alapvetően nagyon-nagyon fontos részei, de egyet kinnebb lépve gyakorlatilag a minket körülvevő, magába záró és átszövő természeti világgal való kapcsolataink minősége is ebben szerepet játszik. És tulajdonképpen ezekre irányítva a figyelmet tudunk önismereti munkában haladni előre.
És mi van akkor, hogyha valaki szeretné a mindennapokban ezt megélni, de tegyük fel, hogy Újpesten lakik, mondjuk egy panel lakás, 4. emeletén, sokan vagyunk így, hogy álljak neki, hogy kapcsolódjak, hogyan mozduljak ki ebből a komfortzónából, hogy mindenhol, hát nem az a minőségű természet vesz körül, ami adott esetben gyógyítóan hat rám. Segíts ezt megérteni.
Ez egy alapkérdés egyébként, ez a zöld környezethez való jog is, például, hogy hogyan lehet hozzáférni, és ebben nyilván egyenlőtlenségek vannak, társadalmi egyenlőtlenségek, de mindenképpen az igénynél és a felismerésnél, a szükséglet felismerésénél kezdődik a történet. Nagyon apró dolgok is tudnak segíteni, tehát az eget azért, ha csak nem a föld alatt vagyunk, azért az eget látjuk. Egy-két fa biztosan van az útvonalunkon, egy-két állattal, madárral, galambbal is lehet találkozni. Tehát itt az lenne a lényeg, hogy egy kicsit ránagyítsunk, rázumoljunk olyan egyébként a mindennapjainkból hiányzó folyamatokra, amiktől abban tulajdonképpen ki tud tárulni a világ. Ha megállok egy kicsit, és elkezdek megfigyelni valamit. Ez a kapcsolódásnak az első lépése. Ez most egy nagyon nagy témakör lenne be, így lehet, hogy nem mennék bele mélyebben. Erről szól egyébként a mindennapi ökopszichológia könyv, ami tulajdonképpen pont a mindennapokban elérhető apró, és nagyon sokszor jelentéktelennek tűnő dolgokat ragadja meg, amin keresztül tudunk kapcsolódni, és nézőpontot is váltani.
Szerintem pont ez az a képesség, amit elveszítettünk ebben a nagy zajban, amiben élünk, minden tekintetben. Igen. Információk, impulzusok érnek minket, és hogyha az ember ránéz egy fára, ugyan már minek néznék rá? Hát azért, mert hogy ez egy olyan gyönyörű, a természet adta dolog, amiben jó elveszni, nézegetni, belefeledkezni, és hajlamosak vagyunk ezt nem figyelembe venni a saját életünkben.
Igen, vagy akár olyan módon is nézegethetünk mondjuk egy fát, hogy ez egy másik élőlény, egy másik egyed. Ugye genetikailag teljesen egyedi, hiszen ivaros szaporodása jött létre úgy, mint én, tehát hogy egyedi és megismételhetetlen, és hogyha ezen az egyediségen keresztül kezdjük el megfigyelni, hogy oké, itt van egy másik élőlény, törekvésekkel, szükségletekkel, ő is kapcsolatba kerül más élőlényekkel, erről szól az életünk. Tehát vannak olyan közös pont, életműködéseket folytat. Lehet, hogy teljesen más, hogy táplálkozik, mert a fotoszintézis, meg az én táplálkozásom az nagyon más, de hogy életműködéseken keresztül például olyan hasonlóságokat tudunk megragadni, amin keresztül ez a nézőpont felvétel elindulhat, ami az empátiának az egyik nagyon fontos eleme. És akkor az a fa, az már nem csak egy fa lesz, hogyha eltöltök ilyen módon egy kis időt egy ilyen figyelemmel. Tehát a dekorációs elemén, háttérelemén túl azzal megpróbálok kapcsolatba kerülni, hogy mit jelent az, hogy ez egy élőlény, aki hozzám hasonlóan teszi a dolgát a világban.
Szerintem annyira nem gondolunk erre. Ez a legutolsó, ami eszünkbe jut, az, hogy gyönyörködtent, hogy lelassulunk, másra tudunk koncentrálni, mondjuk, ha egy fát nézünk, az lehet, hogy még talán eljut hozzánk, de az, hogy ő egy másik élő lény, ez szerintem egyre inkább egymásra sem feltétlenül vagyunk tekintettel.
Így van, így van.
Jó, még arról beszélgessünk egy kicsit, hogy kiknek a jelentkezését várjátok, kinek tesz jót, hogyha csatlakoznak az Ökopszichológiai Intézethez.
Alapvetően most talán a képzéseinkről beszélnék egy kicsit, hiszen márciusban több különböző célcsoportnak szóló képzés indul, minden év márciusában egyébként most is. Van olyan képzésünk, amit coachok számára indítunk, tehát gyakorló coachoknak szól, van olyan, amit pszichológusoknak, illetve tanácsadó szakpszichológusoknak, van olyan, ami természettudományos végzettségű szakembereknek szól, ez a részviteli sétavezető és természetkapcsolat facilitátor képzés, és aztán van egy olyan képzésünk is, ami majd egyébként szeptemberben indul, ami bárki másnak szól. Ez egyébként egy nemzetközi, globális nemzetközi szervezethez kapcsolódó képzés, ahol ugyanazzal a módszertannal dolgozunk, amivel több más helyen a világban. Ami közös ezekben a képzésekben, és hogyha így most egy ilyen keresztmetszetet próbálok megfogni, hogy kinek szól, olyanoknak, akik szívesen tesznek azért, hogy valami változás történjen a világban, a saját szakterületükön keresztül. Tehát akár pszichológusként, akár coachként, akár részvételi sétavezetőként, azon dolgoznak, vagy azon szeretnének dolgozni, hogy mások paradigmaváltását elősegítsék. Röviden talán ennyi. Erről nagyon-nagyon hosszan tudok beszélni, de...
Hát én azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy elmondtuk, hogy mikor lesznek a képzések, és minél többen jelentkezzenek, mert hogy a hatást így lehet elérni, hogyha ilyen kis kezdeményezésekkel a szakemberek a saját területükre ezt a szemléletet megpróbálják bevinni.
Talán annyit mondanék, hogy ugyanakkor ezek, tehát nyilván az egyéni fejlődéshez, szakmai fejlődéshez is hozzájárulnak, de hogy közben közösségeket építünk, szakmai közösségeket. Ennek többféle fóruma van, de például az egyik, amit kiemelnék, ez a természetkapcsolat facilitátor országos találkozó, amit nyáron szoktunk megszervezni, és ezen tulajdonképpen most már több mint 60 ember, vagy több mint 70 ember végezte ezt el. Az ő kapcsolódásukat, tapasztalatcseréjüket, illetve továbbképzésüket szolgálja, és ezek ilyen nagyon-nagyon izgalmas események, ahol arról beszélnek különböző évfolyamok képviselői, hogy milyen az, amikor olyannal kezdek el beszélgetni, akit egyébként nem ismerek, de mégis egyből egy nyelvet beszélünk, és szerintem ez nagyon izgalmas és inspiráló.
Sok ilyen találkozást kívánok nektek a képzéseken és egyébként a programokon keresztül. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
Molnár Zselyke volt a vendégem, szakpszichológus az Ökopszichológiai Intézettől. Ez volt a Holnap Tegnapja. Köszönjük a figyelmet.